6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Az ukrán háborúról szóló nemzeti petíciót szerdán a kormány lezárta, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videójában. Orbán Viktor azt mondta, mi vagyunk az egyetlen ország Európában, ahol a migráció, a gyermekvédelem, a gazdaság, Ukrajna, sőt az energiabiztonság kérdésében is bevonták az embereket a döntésekbe. És mi kitartottunk az emberek döntései mellett, ha kellett, Brüsszellel szemben is, fogalmazott. Kiemelte, hogy a petíció eredményeit most összesítik, de az már látszik, hogy a magyar emberek rekordszámban nemet mondtak az olajblokkádra és a háború finanszírozására. Úgy folytatta, a munka felét elvégezték, de el kell végezni a másik felét is. Olyan kormányt kell választanunk, amely érvényt szerez az emberek akaratának, fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök. Az elmúlt héten mintegy 400 milliárd forint értékű beruházást adtak át, vagy kezdtek meg Magyarországon, közölte a kormányszóvivő Budapesten a Kormányinfón. Vitályos Eszter elmondta, új fémipari beruházás erősíti Jász-Nagykunszolnok vármegyét. A magyar hátterű ZRT 2,1 milliárd forint értékű kapacitásbővítő beruházást valósít meg Mezőtúri telephelyén a kormány 600 millió forintos támogatásával. A fejlesztés során nem csak a fémszerkezetek gyártásához szükséges épület és infrastruktúra jön létre, hanem 110 új munkahelyet is biztosítanak a vármegyében élők számára, közölte. A magyar kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy az Európai Bizottság követelésével szemben a jövőben is megvédje a magyar családokat attól a többletkiadástól, amelyet a védett üzemanyagár és a rezsicsökkentés megszüntetése okozna. Közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely azt mondta, az Európai Bizottság a védett üzemanyagár eltörlésére, felszámolására szólította fel a magyar kormányt, amit elutasítottak, ahogyan a gáz- és villamosenergia árának piacosítására vonatkozó bizottsági követelést is. Hozzátette, a magyar családoknak az Európai Bizottság követelésének végrehajtása, a benzin és gázolaj védett árának megszüntetése a mai árszint mellett mintegy 48.600 forintos többletkiadást jelentene havonta. A villamosenergia árak piacosítása egy átlagfogyasztó család számára 16.000 forint többlettel járna, a kedvezményes gázár kivezetése pedig 31.000 forinttal növelné meg egy átlagos háztartás számláját. Magyarország megbízható és jó NATO szövetséges, és fontos, hogy annak a védelmi szövetségnek a tagja, amely az elérhető legnagyobb biztonságot képes garantálni a számára, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a Kormányinfón. Gulyás Gergely kiemelte, Magyarország érdeke és büszke is lehet rá, hogy a világ legerősebb országával, annak kormányával szövetségesi és baráti kapcsolatban van. A két ország gazdasági együttműködése kibővült. Az elmúlt évben a kétoldalú kereskedelmi forgalom rekordot ért el, és már az idei esztendő első hónapjainak adataiból is látszik, hogy a tavalyi rekord is megdőlt, közölte. Magyarország az energiaellátás szempontjából számtalan kockázattal szembesül, de pillanatnyilag mind az ország gáz- és áramellátása, mind az üzemanyagellátás biztosított, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely azt mondta, ez azoknak a jelentős tartalékoknak köszönhető, amelyeket stratégiai készletként az üzemanyagellátás területén felhalmoztak. Szoros eredmény esetén csak a szavazást követő szombaton lehet ismert az országgyűlési választás végeredménye, közölte a Nemzeti Választási Iroda a távirat irodával. Azt írták, vasárnap a legtöbb szavazókörben 19 óra után megkezdődik a szavazatok számlálása, így az előzetes eredmények publikálása várhatóan 20 óra körül indul el. A Nemzeti Választási Iroda vasárnap este 7 órakor kezdi meg a levélben érkezett szavazatok számlálását, és az eredményt is folyamatosan közzéteszi. Végül az időjárásról. A Dunától keletre lassanként szakadozik, csökken a felhőzet, de főként a középső harmadban maradhatnak felhősebb körzetek, és késő estig egy-egy helyen kialakulhat zápor, hózápor, hódarazápor. A Dunántúlon a derült időt követően hajnaltól nyugat felől összefüggő, magas szintű felhőzet vonul fel. Az északi-északkeleti szél fokozatosan veszít erejéből, azonban élénk lökések főleg az éjszaka első felében még lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +3 fok között valószínű, de a derült szélvédett fagyzugokban ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 7 és 14 fok között alakul. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa az olimpiai sportolókhoz. A sportnak az embert kell a középpontba helyeznie. 14. Leó pápa felhívása. Ima virrasztás a békéért a Szent Péter Bazilikában. Leó pápa kedden este Castel Gandolfóban az újságíróknak. Az egész iráni nép elleni fenyegetés elfogadhatatlan. Ceruza. Sajgó Balázs atya elmélkedése Húsvét II. Az isteni irgalmasság vasárnapjára. Leó pápa az olimpiai sportolókhoz. A sportnak az embert kell a középpontba helyeznie. 14. Leó pápa április 9-én csütörtökön találkozott a Milánó Cortinai téli játékokon részt vett olasz olimpiai és paralimpiai sportolók küldöttségével. Hangsúlyozta a sport értékét, mint a találkozás és az önuralom helyét. A március közepén véget ért Milánó Cortinai téli olimpiai és paralimpiai játékokat követően 14. Leó pápa fogadta a világ legjelentősebb sporteseményén részt vett olasz sportolókat a Vatikánban. Beszédében kiemelte, hogy a verseny nemes emberi, kulturális és spirituális üzenetet terjeszt az egész világon.
Davvero, lo sport, quando viene autenticamente vissuto, non resta soltanto una prestazione.
A sport, ha hitelesen élik meg, nem marad pusztán előadás, szögezte le a Szent Atya. Ez egyfajta nyelv, egy történet, amely gesztusokból, erőfeszítésekből, várakozásokból, bukásokból és újrakezdésekből áll. A sportolók bemutatták jól edzett testüket, de áldozathozatalukról, fegyelmükről és kitartásukról szóló történeteiket is, tette hozzá a pápa. Kiváltképpen a paralimpiai versenyeken figyelhettük meg, hogyan válhat a korlátozottság a kinyilatkoztatás helyévé. Nem valami, ami akadályozza az embert, hanem valami, ami átalakítható, sőt, átalakulhat új felfedezett tulajdonságokká. Leó pápa méltatta a sportolók szolidaritását családjukkal és csapataikkal, akik támogatták sportpályafutásukat.
Lo sport infatti concorre alla maturazione del nostro carattere.
A sport segíti éretté tenni a jellemet, és szilárd lelkiséget igényel, mivel a sportolók megtanulják megismerni testüket anélkül, hogy bálványoznák azt, és uralni az érzelmeiket. A végtagokkal együtt edzve az elmét, a sport akkor hiteles, ha emberi marad, vagyis, ha hű marad elsődleges hivatásához, hogy az élet és a tehetség iskolája legyen, emlékeztetett 14. Leó. A sport megtanít minket arra, hogy az igazi sikert kapcsolataink minőségében, a kölcsönös megbecsülésben és a megosztott örömben mérik, tette hozzá a pápa. 14. Leó a 2026. február 6-án a téli olimpiai játékok előtt kiadott Bőségben élni című levelére emlékeztetve rámutatott, hogy a bőségben élt élet harmóniát teremt a testiség és a belső világunk között. Emlékeztetett az olimpiai fegyverszünet ősi hagyományára, mondván, hogy értéke igaz a polarizáció, a rivalizálás és a konfliktusok által jellemzett korunkban. Jelenlétetekkel láthatóvá tettétek a béke lehetőségét, mint egy proféciát, amely egyáltalán nem retorikai. Megtörni az erőszak logikáját a találkozás logikájának előmozdítása érdekében, mondta a sportolóknak a szentatya. Ugyanakkor a sport magában hordozza a kísértést, hogy minden áron nyerjünk, akár doppingolással is, vagy engedjünk a piaci erőknek, amelyek a sportolókat híressé emelik, vagy pusztán egy képpé vagy számmá redukálják őket.
Portate l'idea che si possa gareggiare senza odiarsi, che si possa vincere senza umiliare.
Leó pápa megköszönte az olimpiai és paralimpiai sportolóknak a tanúságtételüket arról, hogy lehetséges gyűlölet nélkül versenyezni, győzni mások megalázása nélkül, és veszíteni anélkül, hogy elveszítenénk az önbecsülésünket. A sport, ha jól élik meg, a megbékélt emberiség laboratóriumává válik, ahol a sokszínűség nem fenyegetés, hanem gazdagság. 14. Leó pápa az olasz olimpikonokhoz intézett beszéde végén megemlítette a sportolók keresztjének jelenlétét, amely szerinte a feltámadt Krisztus zászlaja alatt gyűjti össze minden sportoló imáit, várakozásait, reményeit, félelmeit és szenvedéseit. Küldetést bízok rátok! Továbbra is biztosítsátok, hogy az emberi személy maradjon minden kifejeződésében a sport középpontjában, kérte az olasz olimpikonoktól 14. Leó. Leó pápa az újságíróknak: az egész iráni nép elleni fenyegetés elfogadhatatlan. Mindig a békét keressék és utasítsák el a háborút. 14. Leó pápa megismételte felhívását a békére egy rövid nyilatkozatban kedden este a Castel Gandolfói pápai rezidencia a Villa Barberini előtt ráváró újságírók csoportjának. Az Irán elleni amerikai-izraeli háborút, valamint az amerikai elnök kedd esti fenyegetését illetően, miszerint elpusztítja az egész iráni civilizációt, amennyiben Teherán nem tartja be a Fehérház által a Hormuzi szoros újranyitására kitűzött határidőt, Leó pápa megismételte azt, amit vasárnapi Urbi et Orbi üzenetében mondott. Arra kérek minden jó akaratú embert, hogy mindig a békét keressék, ne az erőszakot, utasítsák el a háborút, különösen azt a háborút, amelyet sokan igazságtalannak tartanak, amely tovább eszkalálódik, és amely semmit sem old meg. Olaszul szólva Leó pápa kijelentette: ma, mint mindannyian tudjuk, Irán egész népét megfenyegették, és ez igazán elfogadhatatlan. Kétségtelenül vannak itt nemzetközi jogi kérdések, de még inkább erkölcsi kérdésről van szó, amely az egész nép javát érinti. 14. Leó nem mulasztotta el felhívni a figyelmet a konfliktus széles körű következményeire, és rámutatott: világméretű gazdasági válsággal, energiaválsággal és a Közel-Keleten nagyfokú instabilitással küzdünk, ami csak még több gyűlöletet szít szerte a világon. Leo pápa ezért arra buzdított, jöjjenek vissza az asztalhoz, beszéljünk, keressünk békés megoldásokat. A pápa ezután megemlékezett mindazokról, akiket igazságtalanul sújt a konfliktus. Emlékezzünk kiváltképpen az ártatlanokra, a gyermekekre, az idősekre, a betegekre, a sok olyan emberre, akik már áldozatai lettek, vagy áldozataivá válnak majd ennek a folyamatos háborúskodásnak. És emlékeztessünk mindenkit arra, hogy a polgári infrastruktúra elleni támadások ellentétesek a nemzetközi joggal, és egyben annak a gyűlöletnek, megosztottságnak és pusztításnak a jelei is, amelyre az ember képes. A pápa megismételte, hogy mindannyian a békéért akarunk munkálkodni. Az emberek békét akarnak, miközben mindenkit arra kért, hogy tegye meg a maga részét. Felkérem az összes érintett ország polgárait, hogy vegyék fel a kapcsolatot a hatóságokkal, a politikai vezetőkkel, a kongresszusi képviselőkkel, és kérjék őket, mondják meg nekik, hogy a békéért dolgozzanak, és utasítsák el a háborút és az erőszakot. Nagyon köszönöm, zárta keddesti nyilatkozatát az újságíróknak Leo pápa a Castel Gandolfói pápai palota előtt. XIV. Leo pápa felhívása. Ima virrasztása békéért a Szent Péter bazilikában. A szerda reggeli általános kihallgatáson 14. Leo pápa megismételte felhívását a hívők felé, hogy csatlakozzanak hozzá a békéért tartott imára, amelyet 2026. április 11-én szombaton 18 órakor tartanak a Szent Péter bazilikában. Az ima virrasztást a Szent Atya vezeti, és minden hívő számára nyitott lesz, nem kell hozzá belépőjegy, adta közre április 8-án a Szentszék sajtóirodájának közleménye. 14. Leo pápa ezzel a felhívásával valójában folytatja elődei békekezdeményezéseit. Közvetlenül kapcsolódik Ferenc pápa péteri szolgálata 13 évén átívelő, szinte mindennapos béketeremtő tevékenységéhez, amikor bele nem fáradva az igyekezetbe, szó szerint naponta kérte a béke fejedelmét, a föltámadt urat, hogy indítsa arra a szemben álló embereket, leginkább a vezetőiket, hogy üljenek egymás mellé, hallgassák meg egymást, tekintsenek a népeikre, a háborús árvákra és özvegyekre, és minél előbb méltósággal nyújtsanak egymásnak kezet. 16. Benedek pápa Európa védőszentje, Nursziai Szent Benedek nevében főként Európa lelki békéjét szorgalmazta, mely mint egy előfeltétele annak, hogy ne robbanjanak ki újabb fegyveres konfliktusok a népek között. Ugyanakkor a neve közvetlenül kapcsolta 15. Benedekhez, aki a történelem első világháborúja idején péteri küldetése legfontosabb feladatának tekintette, hogy megbékítse a szemben álló feleket, hiszen tudta, hogy a frontokon különféle felekezetű keresztény emberek néznek szembe egymással. A Leo pápa meghirdette imavirrasztás azonban éppen az időbeli egybeesés miatt különös jegyet hordoz, hiszen a húsvét utáni első szombatra esik, a rákövetkező egykori fehér vasárnap, az irgalmasság vasárnapja vigíliáján. Ezt az ünnepet nem csak hogy Szent II. János Pál pápa alapította, hanem ő maga a gondviselés finom gesztusaként éppen ezen a napon 2005. április 2-án az Isteni Irgalmasság vasárnapja vigíliáján tért vissza az atyai házba. Hosszú, 27 éves péteri szolgálata során mindig és minden háborús konfliktus megszüntetésének gondos őre volt. Személyes tekintélyét is latba vetette, hogy ő maga legyen a béke kristályosodási pontja. A 90-es évek során, a balkáni konfliktus idején, minden óvatos intés ellenére elutazott Szarajevóba, és ott a romok között gyújtotta meg a reménylámpását. Hazatérve a Szent Péter Bazilika Gergely kápolnájának Mária oltára előtt, a Madonna del Soccorso, a segítő szűzanya kegyképe előtt szintén maga gyújtotta meg azt a bronz mécsest, melyre azt a szolgálatot bízta, hogy legyen a békéért mondott imádság jelképe, mindaddig, amíg a fegyverek el nem hallgatnak. Évek múltán, de mégiscsak elhallgattak a fegyverek, és most az a bronz mécses a Vatikáni Rádió Angyali Üdvözlet stúdió kápolnájának tabernákuluma előtt áll, vigyázó lángja, aggódva pislákol a törékeny békéért. Húsvét után a keresztény ember tudja, hogy a mi békénk és kiengesztelődésünk maga a feltámadt Úr Krisztus. A mi béketeremtő legfontosabb feladatunk, hogy fogadjuk be őt, legyen ura és őrzője a mi személyes életünknek, amely apró békeszigetként járul hozzá a világ békéjéhez. Tekintsünk templomaink húsvéti gyertyájára, és ismételjük az örömének szép szavait. Szelíden árasztja az emberi nemre a megváltás fényét, él és uralkodik mindörökkön örökké. Ceruza, Sajgó Balázs atya elmélkedése húsvét második az isteni irgalmasság vasárnapjára.
A mai vasárnap örömhírének jobb megértésében nekem személyesen a ceruza öt erénye segített. Ha sikerül ezt az öt erényt megőrizni magamban, akkor békébe kerülhetek önmagammal és a világgal. A ceruza első erénye az, hogy nem tud nyomot hagyni csak akkor, ha egy kéz fogja. Nagy dolgokat vihetek véghez az életben, de sosem szabad elfelednem, hogy van egy kéz, amely vezeti lépteimet. Isten velem akarja megírni rólam megálmodott történetét. Velem, és nem nélkülem. Sokszor akarok nélküle írni. Pedig ha hagynám, hogy ő írjon velem, könnyebben megérteném akaratát, ami nem más, mint az, hogy az ő életébe akar bekapcsolni mindenkit. Ha az ő élete van bennem, ezt nevezzük teológiai nyelvezettel megszentelő kegyelemnek, akkor rendbe kerül az életem. Isten a boldognak akar minket. Persze ez a boldogság nem jelent gondtalanságot, szenvedésmentességet, hiszen az én belső világommal alakítom az engem körülvevő világot olyanná, amilyen. Így lépünk tovább a ceruza második erényéhez. Időnként abba kell hagyni az írást, hogy kihegyezzem a ceruzát. A ceruzának ez szenvedést okoz, de hegyesebbé válik és szebben ír. Vannak olyan fájdalmak, amit el kell viselnem, de erősebbé és jobbá válhatok általuk. Bob Gassnak van ezzel kapcsolatosan egy nagyon szép gondolata. Idézem, ha Isten valamit megtagad tőlünk, vagy valamitől távol tart, az épp olyan isteni vezetés, mint amikor megenged valamit, amikor megnyit számunkra egy utat. Minden bezárt ajtó, minden olyan lehetőség, amit nem kapunk meg, minden olyan hívás, ami nem érkezik, legalább annyira Isten vezetése, mint az, amit megad. Eddig az idézet. Vannak érthetetlen szenvedések, amelyeket nem lehet kikerülni. Elmenekülni lehet, de az is szenvedést okoz. A mértek megértésére sokszor nincs pillanatnyi válasz az ember részéről, de Istennek van válasza. A tőle kínatkoztatott, szent lelke által sugalmazott írásban Szent Pál apostol ezt írja, a rómaiakhoz írt levélben. Kiválasztan el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság vagy szorongattatás? Üldözés vagy éhezés? Vagy mezítelenség vagy veszedelem vagy fegyver? De mindezeken diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van. Ha valaki szenvedett Krisztusért, Pál apostol sokat szenvedett. De ha valaki boldog volt Krisztusban, akkor Pál apostol biztos. Isten időnként engem is kihegyez, hogy szebben írjak, és szebb nyomot hagyjak a világban jelenlétemmel. A jó ceruza harmadik erénye az, hogy mindig hagyja, hogy kiradírozzák azt, amit elrontott. Megérti, hogy ha kijavítok valamit, amit rosszul tettem, az nem szükségszerűen rossz, épp ellenkezőleg. Fontos, mert az igazság útján tart meg. Az isteni irgalmasság vasárnapján jó újra hallani, hogy Jézus békessége az én szívembe is beköszönt. Az ő irgalma áthatol félelmeim ajtaján, és igazi, mély örömmel ajándékoz meg. Ennek előfeltétele a megtisztulás. Mondjam ki magamból azt, ami nem odavaló. halljam vissza konkrétan bevallott bűneimet. Megtisztuljak és kételyemre is választ kapjak, ahogy az Tamás apostollal is történt. A Szentlélek bátorít, hogy ne féljek megvallani, bevallani és kimondani azokat a bűnöket is, amelyeket szégyellek kimondani, pedig ott vannak bennem, és érzem, hogy nincs ez jól. A benső fontossága, hogy ne csak külsőleg, látszat szerint éljek. A ceruza negyedik erénye az, hogy nem annyira a fája vagy a külső formája a lényeg, hanem a grafit, ami benne van. Ezért kell mindig törődni azzal, ami a bensőmben történik. Foglalkoznom kell a lelkemmel is, egyénileg is, közösségben is. Ha csak egyénileg foglalkozom, akkor el vagyok magammal, és nem veszem észre, hogy a külső fa fokozatosan benövi és elnyeli a ceruza hegyét. Vagyis a külsőségek eltakarják a belsőt, és így a lényeget. A lényeg az, hogy Isten mindenkit jónak teremtett és munkára, belső munkára hívott meg. Tamásban is ez volt a szép, hogy ezt a belső munkát megharcolta, de a többi apostolban is hasonlóképpen. Végül a ceruza ötödik erénye az, hogy mindig nyomot hagy maga után. Az életben mindenki valamilyen nyomot hagy, ezért fontos ennek tudatában cselekedni. Ha jót írok, jó hatással lesz másra, de ha szennyeset, akkor másban is azt terjesztem. A ceruza elfogy, de csak akkor, ha él. Ha az író Isten igazi munkatársa vagyok, és az ő történetét írom meg életemben és életemmel. Segítek neki?
Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották húsvét második az Isteni Irgalmasság vasárnapjára ceruza címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel nagypéntek liturgikus eseményeiről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját, a Miskolci stúdióból a Diósgyőri Plébánia rádiós csoportjával. Legutóbbi alkalommal nagy csütörtökön voltunk élesben a kedves hallgatók rádió készülékeiben. Azóta már eltelt egy kis idő, megünnepeltük a húsvétot, akkor a nagy csütörtökről beszéltünk, és most már az irgalmasság vasárnapja után vagyunk húsvét második hetében. Így a húsvéti ünnepek után talán jól eső érzés lehet visszagondolni egy kicsit a húsvétra. Legalábbis nekem az az érzésem, hogy olyan hamar elrepült ez a húsvét, meg nyilván a szertartások is ugye egyszeri alkalommal történnek meg, és hát úgy, hogy kevés ideje marad az embernek átelmélkedni, és jó lenne, ha mondjuk a következő héten meg lehetne ezeket ismételni, és most, hogy az iskolában a gyerekekkel ezeket újra átvesszük, megismerjük, úgy az embernek úgy már is hiányzik ez a szép szent háromnapi és húsvéti ünneplés, úgyhogy arra gondoltam, hogy egy kicsit átnéznénk a húsvét liturgiáját így visszatekintés gyanánt, a szimbólumait, illetve azok mondani valóját, hogy hogyan is zajlott a Szent Három Nap, mit is láthattunk a templomainkban, televízióban, vagy ki hol követte a húsvéti ünnepeket, ünnepi szertartásokat, és minek mi az értelme, az üzenete, ugye a teljesség igénye nélkül megpróbálunk egy kicsit ezekről a szertartásokról elmélkedni. A nagy csütörtökről talán már nem szükséges külön elmélkednünk, hiszen arról beszéltünk az előző adásban. Marad a nagy péntek, a nagy szombat, napközben a Szentsír, illetve este a feltámadás és a vasárnap. Rögtön csak így első körben kérdezlek így titeket, hogy nektek mi a kedvencetek, vagy melyik szertartás, vagy melyik része ebből a húsvéti ünnepkörből. Ugye azért is mondom, hogy húsvéti ünnepkör, talán ezt tudjuk mindannyian, de ha nem tudjuk, akkor ezt is megtudhatjuk ma. Ugye a Szent Három Nap azért érdekes, mert nincs vége a szertartásoknak, hanem egy folyamat, ezért egy különálló időszak, tehát véget ér nagycsütörtök este a nagybőjt, elkezdődik a szentmise a szokott módon, viszont nagycsütörtökön már nincs záróáldás, tehát azt jelenti, hogy amit elkezdtünk nagycsütörtökön, az gyakorlatilag csak húsvétkor fejeződik be. Tehát a nagycsütörtöki szentmise áldás nélkül ér véget, keresztvetéssel elkezdődik, áldás nélkül kimegyünk, nagypénteken keresztvetés nélkül folytatódik, tehát minthogyha csütörtökön folytatnánk ott, ahol abba hagytuk, a szentmisének szintén nincs záróáldása, csak nagy szombaton a húsvéti feltámadási misének van ugye a szentségi áldás a végén, ami lezárja ezt a szent három napot. Tehát gyakorlatilag ezt egységben kell látni, az események természetesen el vannak osztva, hogy emberileg nyilván követhetőbb és megoldható legyen mindenkinek a jelenléte. Mi az, ami nektek fontos az húsvéti ünnepekben? Mi az, ami titeket megérintett, vagy megérint, akár régebb, akár most? Melyik szertartás, melyik napnak az üzenete, és miért?
Hát nekem korábban a nagy szombat volt a kedvencem, mikor kicsi voltam, és azóta, mióta ugye a szertartásokat jobban megértem a szentmisét, ugye fejlődök lelkileg, meg fejlődtem lelkileg, egyre inkább az összes többit, ahogy értem, egyre inkább kedvencemmé válik mindegyik, de leginkább nagy pénteken azt szeretem, amikor ugye Jézust a sírba helyezik, és akkor onnantól az a csönd. Én azt nagyon szeretem, azt a csöndes részt. Ugye az egész családunk csöndben van, mondjuk nem vagyunk egy csöndes család, de egyébként igen, tehát szoktunk csöndben lenni, nyilván, de az az időszak olyan különleges csönddel bír szerintem. És akkor ugye mindent oda vihetek Jézus elé, megköszönhetem neki azt, hogy meghalt értem, meg ugye ezt is átélhetem jobban, átelmélkedhetem jobban, ha sikerül. Szóval nekem ez az időszak, ami nagyon sokat jelent, és utána nyilván a nagyszombati feltámadási szertartás, bár amióta kántorkodom, azóta nehezebb minden ilyet átélni, mert nyilván a szolgálat az úgy erőteljesebb, de nekem így.
Én még ott tartok, hogy nekem a nagy szombat az, ami a nagy kedvencem, és ott is elsősorban az eleje, tehát a tűzszentelés, az bennem emlékszem, amikor megkeresztelkedtem, előtte a felkészülések során is, ugye én a Minorita templomba jártam, és ott egy hatalmas nagy tér van ugye a templom előtt, és ott állítottak fel egy ilyen nagy mágiaszerű tüzet, és onnan vonultunk be a sötét templomba, és ugye ez egy elég nagy templom, elég látványos volt maga a szertartás kezdete is, és ez úgy nagyon mély nyomot hagyott bennem, emlékszem rá, hogy ezt mind a mai napig nagyon szeretem, ezt ahogy a fény kiárad, meg ennek az egésznek, hát úgymond a hangulatát, meg a jelentését is. Tehát, hogy újra visszafogadjuk a fényt a szívünkbe, szerintem ez annyira szép és megható része a szertartásnak.
És hogy a többi napokból mi az, ami esetleg ilyen kiemelkedő lehet, akár a nagy csütörtökből, vagy a nagy péntekből? A múltkor említetted a lábmosást, arra emlékszem.
Igen.
Hogy az úgy megható, és az úgy fontos pillanat volt, hogy esetleg a nagy péntekből, vagy úgy mi, most még, ugye főleg te is ugye énekkari tag is vagy, meg másként is látod, hogy onnan felülnézetből a dolgokat, hogy mi az, ami még úgy benneteket úgy megérintett most így az ünnepek alatt, vagy mi volt az, ami esetleg így fontos pillanat, mozzanat volt?
Hát nekem most a nagy péntek az azért volt nagyon meghatározó a mostani Szent Három napban, mert volt egy nagyon beteg osztálytársam, aki pont nagypénteken halt meg, és nagyon sokat imádkoztunk érte, és pont nagypénteken ment a Jóisten elé, és ez nagyon meghatározó volt.
Igen, nyilván, amikor egy ilyen eset történik, akkor azért teljesen másként éri át az ember a nagy pénteket, ugye a halálnak a napját, hogy mit is jelent ugye meghalni, mert hát nyilván akiknek nem volt még ilyenben részük, az annyira nem is tudja átélni a gyászt, amit ugye Jézus koporsójánál, idézőjelben, vagy sírjánál az egyház, hogy a nagy pénteken meg nagy szombaton átél. Nyilván nem tudjuk úgy fizikálisan átélni a gyászt, de hogyha valakinek közelmúltban, vagy éppen aktuálisan volt ilyen élménye, akkor az teljesen másként él meg egy ilyen, mondjuk úgy visszaemlékező szertartás, de mégis jobban át tudja az ember élni ezeket a pillanatokat. Krisztina?
Nem tudom, hát nagy pénteken nem jártunk itt keresztutat, csak a temetőben volt, már mint idézőjelben, csak ugye 3 órától délután, azt hiszem, de hogy nekem a keresztút még az nagy pénteken, ami mondjuk én minden pénteken igyekszem elmondani, de nekem az még nagyon meghatározó, akkor a kereszt hódolat, meg az egész nagy péntek tényleg csodálatos volt, de mondom, tehát most így, hogy gondolkodom rajta, tényleg annyit kivesz a szolgálat, megmondom őszintén, hogy így most kicsit ledöbbentem, hogy nem, tehát, hogy nem sikerül mindig úgy átélni, ahogy szeretném.
Igen, akkor szaladjunk végig, csak úgy, hogy felidézzük ezeket a szertartásokat, és akkor közben is lehet nyugodtan ugye hozzászólni, hogyha valami eszünkbe jut esetleg. Ugye tehát a nagy csütörtök, arról beszéltünk, ugye, hogy délelőtt a krizma szentelés, ami ünnepi szentmise, este pedig a utolsó vacsora szentmiséje, ahol emlékezünk az eukarisztia alapítására és a papság szentségére. Talán a nagy csütörtök az, ami a legtávolabb áll az emberektől, ezt lehetett látni nálunk is, de több atya is mondta, hogy a létszámban, tehát a Szent Három napból nagy csütörtökön vannak mindig a legkevesebben. Tehát talán a legkevesebbet mondó nap a Szent Három napból az emberek számára úgy tűnik a nagy csütörtök. És ez egy kicsit érdekes, hiszen ugye az eukarisztia, mint a hitünknek az egyik szent titka alapja, ez mind a nagy csütörtökhöz kapcsolódik, sőt a papságnak az alapítása. Két nagyon-nagyon fontos tartó pillére az egyháznak, ugye az eukarisztia és a papság, és mégis a nagypéntek előtt ugye ez az egész fontos ünnepi esemény, ugye mégis egy kicsit úgy távol áll az emberektől, tehát a nagybőjtből hirtelen átlépni egy ilyen ünnepi szentmisébe, ez nagyon nehéz. És ilyenkor vannak a legkevesebben, én is teljesen meglepődtem itt nálunk is, hogy nagy csütörtökön azért alig-alig voltunk a templomban, főleg a kis falvakban nem is beszélve. Aztán nagypénteken valami úgy megindul, és akkor nagypénteken, nagyszombaton viszont már jobban összeszedik az emberek magukat, egy kicsit jobban közelebbinek érzik magukhoz a nagypénteket, de a nagy csütörtök az egy érdekesen az emberektől távol álló, de mégis hát vannak, akiket ugye a nagy csütörtöki események is egészen megérinthetnek. Nyilván erre oda kell figyelnünk, hogy a Szent Három naphoz a nagy csütörtök is hozzátartozik, és fontos az, hogy azokat az ünnepi pillanatokat is átéljük az Úr asztalánál, oltáránál, ami nagy csütörtökön történik. Ugye? Hát ilyenkor van az oltárfosztás, a szentség átvitele, tehát éjszakai virasztás és stb., ami ilyenkor lehetséges. Ez mind-mind fontos, és szerintem, amit Kriszta is mondott, ugye, hogy ilyenkor azért úgy elcsendesül a templom, ott lehet maradni virasztani, elcsendesedni, imádkozni, ez mind-mind fontos kell, hogy legyen az életünkben. Nagypéntek ugye hagyományosan a csendnek a napja, nagy szombattal együtt, ugye nem szólnak a harangok, nem szólnak a csengők, nincs semmilyen dísz, minden úgy megfosztottá válik a templomban, és amikor elkezdődik a szertartás, akkor is különböző gesztusok vannak, ilyen például a leborulás, amivel elkezdődik a szertartás, a nagypénteki szertartás, amikor a pap és a segédkezők bemennek a szentélybe, és a földre leborulva csendben imádkoznak. És akkor rögtön itt meg is állhatunk egy picit, hogy szerintetek mit jelent ez a leborulás, vagy miért kell a földre leborulni. Érdekes, hogy a gyerekekkel is erről beszélgettünk, és hát voltak hajmeresztő ötletek meg válaszok, de azért helyesen látták úgy nagyjából a dolgot. Ti hogyan gondoljátok, hogyan látjátok, hogy miért van ez a leborulás ott a szertartás elején? Mi lehet az értelme?
Szerintem a teljes alázat, vagy a hódolatnak a kifejezése, nem?
Így van. A teljes önátadásnak, alázatnak a kifejezése. Nagyon ritkán van sajnos az, hogy az egyházban ugye leborulunk, csak az énekeinkben van benne, hogy boruljunk le, és úgy imádjuk a fölséget, vagy leborulva áldlak, láthatatlan istenség. Tehát, hogy sok ilyen énekünk van, de a gyakorlatban ez kiveszett. Tehát ugye látjuk azt például Jézusnál a Bibliában, hogy nagyon sokszor imádkozik leborulva. Többször olvassuk, hogy odébb ment is a földre borulva, imádkozott. Ugye Mózesnél is, amikor megszólítja az Úr a csipkebokornál, ő is a földre borul, vagy Ábrahám, tehát a szentek, ugye a bibliai ősatyák, pátriárkák, proféták, mindenki, amik az Istennel találkoznak, leborulnak a földre és úgy imádkoznak. Ez sajnos úgy kihaló félben van, és nagyon ritkán jelenik meg a liturgiában, a római katolikus liturgiában, de ugye például papszentelések alkalmával, pap és diakónus szentelések alkalmával, illetve ugye nagypénteken, tehát ilyen különböző eseményeken úgy benne-benne van a liturgiában, de ilyen kihaló módon. Ugye ez a teljes önátadásnak a jele, tehát a pap, mint Krisztus szolgája az oltárnál, ugye magát Krisztust jeleníti meg, és a szertartás elején ezzel hódol a mindenható Isten előtt, mint ahogy Krisztus is hódolt és imádkozott, hogy atyám kezedbe ajánlom lelkemet. Tehát ez a teljes önátadásnak a szimbóluma, amikor ugye a pap, mint Krisztus megtestesítője, megjelenítője a földre borul, és ő is átadja önmagát, ugye a szertartás elején. Aztán fontos része a szertartásnak ugye az olvasmány, és talán egy ilyen csúcspontja a passió. Ismét egy aktuális téma mindkettőtöknek, hiszen ugye énekeltétek a passiót mindketten. Sok munkátok van benne, sok munkátok gyakorlás volt benne a passióban. Milyen így átélni Jézus szenvedés történetét, hogy már százszor áténekeltétek, gyakoroltátok, szinte kívülről tudjátok a dolgokat, hogy melyik részben, mikor, mit kell énekelni, ki következik, milyen szöveg, milyen válasz, milyen szereplő. Mennyire lehet átélni például így a passiót, vagy az éneklés teljesen elveszi a figyelmet a magáról az eseményről?
Hát én csak énekeltem, ez a gond, mert ha éneklem, akkor az teljesen más, mint hogyha vezényelsz, meg mindenre odafigyelsz, tehát, és mivel nekem ezt kell csinálni, így nem egyszerű. Egyáltalán nem, de azért vannak részek, amikre én oda tudok figyelni, meg ki tudok kapcsolni, és rengeteget jelent az, hogy évek óta énekelhetjük, meg benne lehetünk ebben.
Van valami olyan pozitív hatása, hogy ami úgy évről évre ismétlődik, hogy jobban beépül, vagy...
Igen, igen. Meg úgy képek is jelennek meg, tehát úgy szinte lejátszódik az egész passió előttem igazából, és hogy évközben is van, énekaron szoktunk viccelni, hogy nem is viccelni, de hogy a passió jutott eszünkbe, és azt énekeltük, tehát hogy volt, aki úgy jött, hogy egész héten a passiónak ezt meg ezt a részét énekelte, és akkor hogy azt úgy azon gondolkodott, tehát ezek azért gyümölcsök szerintem, vagy...
Igen, lehet, hogy olyankor kellemetlenebb, amikor a szertartáson énekelni kell, mert elvonja a figyelmet, de viszont utána meg annyira beépülnek, hogy talán az embernek néha eszébe jut egy-egy kedvenc ilyen kórus része belőle, igen, és igen. Akkor el tud rajta egy kicsit úgy.
Igen, mert tehát nem az, hogy rossz énekelni, vagy hogy rossz szolgálni, nem erről van szó, csak nyilván nehezebb így két helyre figyelni, tehát nem egyszerű az énekeseknek sem, meg ugye eleve, akik szolgálnak, de mert megvan a gyümölcse, megvan belőle a kegyelem.
Nekem minden évben más az, ami úgy előtérbe kerül pont ezért, amit Kriszta mondott. Tehát, hogy nyilván azok a részek, amiket mi kórusként énekelünk, az elsősorban az éneklés. Nekem legalábbis még mindig az éneklés része az, amire akkor per pillanat odafigyelek, de ugye nyilván a többi szereplő, amikor énekel, akkor mindig van egy-egy olyan mondat, ami úgy megragadja a figyelmemet, és akkor azon szoktam gondolkodni, vagy az foglalkoztam.
És ez mindig más minden évben?
Mindig más, ez olyan érdekes.
Ezért is érdemes így reflektálni az ünnepek után néha, hogy mi maradt meg, és akkor nyilván más azoknak, akik nem vállalnak semmilyen szerepet a liturgiában, hanem mint hívők ülnek ott és hallgatják, sokkal több idejük marad arra, hogy egy-egy résznél megálljanak, leragadjanak, mert nem kell odafigyelni azért egy énekkarnak, vagy papnak, kántornak, tehát azért persze pontosan kell minden részét a szertartásnak követni, mert véletlenül egyet rosszul lapoz az ember, és akkor rögtön galiba van belőle. Ugye ezt mindannyian tudjuk, hogy mennyire fontos az, hogy teljesen precízen tudjuk követni a szöveget, Ugye nyilván hibák azok mindig becsúsznak, de hát ezt nem szándékosan, de az odafigyelés az viszont tényleg én is papként látom, hogy mennyi energiát elvesz, és azért nagyon, nagyon képbe kell lenni ahhoz, hogy az ember még figyelni is tudjon a magára, a szertartásra és tényleg a mélységére. De viszont ez nagyon jó, hogyha így a húsvét után visszagondolunk az ünnepekre, és megmarad bennünk valami, és talán jót tesz a lelkünknek, hogyha ezen elgondolkodunk, elmérkedünk egy kicsit, hogy mi is zajlott le, mi az, ami beépül, mi az, amire oda tudok figyelni így az ünnepekben. Ugye aztán jön a második nagy rész, ugye a kereszthódulat. A kereszthódulat egy különleges pillanat, ez Jézus halálának, kereszthalálának a pillanata. Ebben a pillanatban emlékezünk arra, amikor a leplet levesszük a keresztről, hogy megjelenik előttünk a Golgota, ott áll a Golgotán a kereszt, és ugye ez egy nagyon-nagyon olyan döbbenetes pillanat, amikor a pap felmutatja a keresztet, és akkor énekli, hogy íme a szent keresztfa, rajta függött valaha a világnak váltsága. Tehát ez egy egészen különleges pillanata a szentmisének, holott nyilván nem az oltári szentséget emeli fel, csak a fa keresztet, ez egy jelkép csupán, de mégis egy megrendítő pillanat, mikor leesik az a lepel, ugye amivel már letakartuk a kereszteket fekete vasárnap, és nem láttuk a feszületet már ugye egy ideje, és akkor ott hirtelen nagypénteken lehull ez a lepel, és akkor a pap felmutatja, ugye, hogy íme a szent keresztfa. Ez is egy érdekes pillanat, itt ugye már a kórus már így ilyenkor nem nagyon szokott énekelni, nyilván csak a hívekkel, hogy itt esetleg van-e nektek ebben a kereszthódulatban például olyan, vagy volt-e olyan élmény, hogy ez egy ilyen megrendítőbb pillanat a szertartásban?
Engem nagyon zavar az, hogy közben éneklünk. Tehát nekem az semmiképpen nem segít a kereszthódulatnál, hogy folyamatosan megy az ének. Mert hogy nekem ez nem egy hangos pillanat lenne, hanem hogy, szóval nem, nekem ez nem, pont ezért, tehát évek óta, és pont, hogy így beszélsz, hogy gondolkodom rajta, hogy mondod ezeket a dolgokat, hogy engem kifejezetten zavar ez a csoportos éneklés ott. És egyszerűen én nem tudom így átélni, tehát nekem ez nehéz.
Szerintem sokkal közelebb érezhetné magát az ember akkor, hogyha jobban tudna arra fókuszálni, hogy ami éppen ott történne. Úgyhogy ebben igaza van Krisztának, vagy én is így gondolom, hogy a csend az itt nagyon sokat segít a dolgon.
Igen, tehát a csend ugye ilyenkor, tehát nagyon sokan nem szeretik a csendet alapvetően, vagy nincsenek hozzászokva, de hát a csend ugye az a nagypénteknek és a nagyszombatnak az egy nagyon különleges része. Szerintem lényegi része a csend. És valóban van, amikor nagyon-nagyon túlzásba visszük, ugye ezek olyanok, mint a szentségimádások a legtöbb egyházközségben, vagy legtöbb helyen, hogy kiteszik az oltári szentséget, mindenki előveszi a jól bevált régi könyveket, és akkor az elejétől a végéig olvasunk, mondjuk, hangosan éneklünk, olvasunk, litánia, ez az. Nem adunk időt arra, hogy a Jóisten megszólítson. Tehát gyakorlatilag lezárjuk a kommunikációs csatornát, és lefoglaljuk a Jó Istent, lefoglaljuk az Úr Jézust azzal, hogy mi beszélünk folyamatosan, olvassuk az Úr Jézusnak a litániákat. Én szoktam mondani, hogy ez olyan, mint amikor elmegyünk vendégségbe, viszünk magunkkal egy regényt, és aki vendégül lát bennünket, annak felolvasunk a regényből, ami róla szól. Tehát ez egy ilyen érdekes. Viszek egy imakönyvet, és felolvasok belőle Jézusnak saját magáról. Néha értelmetlenül, mert vannak olyan szentségimádási órák, amikor az ember ugye kicsit úgy megdöbben, hogy ez a szöveg abszolút nem stimmel, vagy nem talál oda, vagy nem lett jól kiválogatva, és ugye sokszor nem hagyunk teret a csendnek, hogy a Jóisten válaszolni tudjon arra, mert nagyon szép imádságaink vannak, kéréseink vannak, engesztelések vannak, tényleg nagyon szépek, de engednünk kell azt is, hogy a Jóisten erre válaszoljon, tehát hogyha állandóan én beszélek, akkor nyilván nem adok teret a Jóistennek, hogy meg tudjon szólítani viszont. És ez a nagypéntek is ilyen valóban egy kicsit, hogy ugye végig éneklünk, imádkozunk, megyünk, csináljuk, megy az ének, megyünk, pörgünk, ugye pláne ha sokan vannak, akkor gyorsan kell, hogy beleférjünk az időbe, akkor mindenki kapkod sokszor, ugye, de ez egy nagyon-nagyon fontos rész, ugye, hogy itt azért valahol meg kell találni legalább a belső csendet, hogyha a háttér zajos, akkor is legalább ennél a szertartásnál azért fontos a belső csend, ugye csak ez viszont nehéz, hogy az ember egy olyan zajos közegben egy belső csendet megteremtsen, és akkor úgy álljon oda a kereszt elé, és tudjon hódolni a kereszt előtt. Ugye viszont ez egy nagyon fontos része, tehát az ige liturgia után a második legnagyobb egység ez a kereszt hódolat, aztán utána jön a harmadik, az áldozási szertartás, a szent áldozás. Ugye ez a harmadik egység a nagypénteki liturgiának, ami nagyon érdekes módon, ugye egyszerű formában történik, elhozzák az oltári szentséget, amit előző nap nagy csütörtökön változtattak át, ugye nagypénteken nincs szentmise, és ebből a szentségből, a nagycsütörtöki szentségből áldozunk meg ugye nagypénteken és az áldoztatás után pedig egy áldással gyakorlatilag lezárul a nagypénteki szertartás. Tehát ez egy nagyon érdekes vég nélküli szertartás szintén, ahol nincs egy záróáldás, hanem egyszer csak van egy elbocsátó könyörgés, és gyakorlatilag elújtjuk a templom villanyait, fényeit, fényforrásait, és a templom is, meg úgy mi is egy kicsit sötétben vagyunk, sötétbe borulunk, és innentől kezdve nagypéntek estétől jön a teljes csend, ugye nagy szombat estig. És ezt nagyon sokszor mondom, hogy ezt viszont nem szabad megtörje a sonkafőzés, meg a takarításnak a mindenféle zaja, meg pakolása, tehát úgy kell beosztanunk az időnket, hogy muszáj maradjon idő arra, hogy elcsendesedjünk és adjunk a jó Istennek az időnkből. Azt hiszem, hogy a mai műsorban talán eddig jutottunk el egyelőre. A nagypénteket úgy megpróbáltuk kivesézni. A következő műsorunkban pedig folytatjuk egy kicsit a nagyszombatról való elmélkedést, és egyáltalán a húsvéti időszakot, hogy milyen evangéliumokat is olvasunk, milyen találkozások, milyen események zajlanak ezekben az evangéliumokban, és hogyan éljük meg az előttünk álló 50 napot. Mindenkinek további kellemes rádióhallgatást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink ilyen is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Kultúrkör című műsorunkat, melyben Farkas Erzsébet szerkesztőtársammal előbb a Miskolci II. Rákóczi Ferenc Könyvtár és tagintézményeinek áprilisi programjait ismertetjük. Ezt követően a Hahó Könyvtársak elnevezésű olvasás népszerűsítő játékra hívjuk fel az érdeklődő gyerekek figyelmét. Végül egy korábbi beszélgetésünkkel emlékezünk a 100 éve született Oldjai Magdáról, a Gárdonyi Géza Színház örökös tagjáról. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a Korea esti hírmondóval, 2:05-től a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorával várjuk Önöket a készülékek elé. 3 órakor kezdődik Segíthetünk című műsorunk, melynek mai vendége Szibig Marianna Ágnes nővér, a Szent Ferenc kisnővérei közösség tagja, aki Jukóvölgyben az ország legnagyobb szegregátumában teljesít szolgálatot. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kónyaiva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, az igazgató főszerkesztő Bércesi András, valamint a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is a bemondót Klész Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!
Valahányszor a kenyeret eszitek, és e kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön. Olvasom az első korintusiaknak írt levélben. A vendégség a jó barátságnak, vagyis az életközösségnek jele. Együtt eszünk, együtt élünk. Az úrvacsora is életközösséget jelent Krisztussal. Közösség az élni akaró, életet megújítani és kiárasztani akaró Krisztussal. Együtt élni és egyet élni akarok veletek, önmagam életét, az erős isteni életet vágyom átélni bennetek. Közösség a halálba induló Krisztussal. Beleszövődik az Eucharisztia szellemébe az árny, az élet keserve, az olajfák árnyékában vért izzadó Krisztus képe, vérfoltok és kereszt. Közösség a feltámadásra induló Krisztussal. Ha valaki meghalni készül szeretetből, annak nagyon kell élni, s aki nagyon él, az a halálban sem hal meg végleg. A szeretet nem halni tanít, s ha halált kíván, azt több életért teszi. Az egyház nem mint az istentisztelet, az evangelizáció és a keresztény szeretet világszervezete születik, hanem először a hívő közösségeinek szükségszerűen helyi jellegű gyülekezetében jön létre, amikor összegyűlnek az Eukarisztia megülésére. Hálát adok neked, Jézusom, hogy a Szent Mise által a te húsvétod, a mi húsvétunk újra meg újra, valahányszor áldozatbemutatásra gyülekezünk a Szent Asztal körül. Veled egyesülten adhatjuk így magunkat, egész életünket az Atyának, s ő veled egybeölelten szorít magához minket, hogy megőrizzen az örök életre. Amikor a Szent áldozásban magamhoz veszlek, veled együtt vagyok odaadott és elfogadott áldozat.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, kájem fétenem, úgy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra.